Következő műsorunk Rádió Egyetem.
Eper. Első Pesti Egyetemi Rádió.
Veszeli Anna előadását közvetítjük az ELTE bölcsészkaráról. Az esztétikai tapasztalat, a befogadási folyamat. A felvétel 2005 áprilisában készült.
Jó. A befogadási folyamatnál és a befogadási folyamat elemzésénél tartottunk konkrétan ott, hogy Hans-Robert Jaustnak az Ästhetische Erfahrung und Literarische Hermeneutik című könyvében megfogalmazott állításokkal a háromféle beállítódás szöveghez, irodalmi szöveghez való viszonyról volt szó, tehát a prereflexív, a reflexív, illetve az esztéta viszonyuláson, amelyeket mindig különböző mértékű távolságtartás, illetve az azonosulás, a szövegvilággal való azonosulás jellemzett. És ott hagytam abban, hogy jav szerint az esztétikai tapasztalatnak három egymásra vissza nem vezethető funkciója van. Ezt most idézem. Az esztétikai élvező magatartás egyaránt felszabadít valamitől és valamire. Háromféle funkciója lehet. Az alkotó tudat számára a világ létrehozása saját műveként, nekem a klasszikus terminusa a poiesis, a befogadó tudat számára azon lehetőség megragadása, hogy megújítsa mind a külső, mind pedig a belső valóság észlelését, klasszikus terminusa ez az aesthesis, és végül az interszubjektív tapasztalatra nyitva, az interszubjektív tapasztalatra nyitva ki a szubjektív élményt, a mű által megkövetelt ítélet megerősítése, vagy a felvázolt, s pontosabban meghatározandó cselekvési normákkal való azonosulás, ezt nevezik katarzisznak. Az első mondat azt állítja, hogy az esztétikai élvező magatartás egyaránt felszabadít valamitől és valamire. Ez az a híres probléma, amit Isaiah Berlin a Szabadság két fogalma című művében, mint a valamitől és a valamire való szabadságot határoz meg. A valamitől való szabadság az a megszabadulás, felszabadulás valami alól, a valamire való szabadság az a a cselekvési lehetőségek, a cselekvési perspektíváknak a megnyitása, tehát a cselekvésre való képesség, a cselekvésnek a lehetősége. Most ez a háromféle funkció, ugye a poiesis, az maga az alkotás. Tehát az alkotó számára az esztétikai tudat azt jelenti, hogy létrehoz egy világot, egy művilágot, egy világot, mint a saját művét. A befogadó számára az, hogy az egész észlelése, mind a saját világának, mind a külvilágnak az észlelése átalakul, megújul. És végül van egy harmadik funkció, a katarzis, amely azt jelenti, hogy kinyílik a befogadás élménye a társas világra, a társadalmi, vagy interszubjektív világra, és már a társadalmi cselekvés, vagyis a másokra irányuló cselekvés normáival kapcsolatos ítéletig jut el, amely ítéletben vagy megerősít, vagy elvet és megújít bizonyos létező cselekvési normákat. Ebben az értelemben azt lehet mondani, hogy az esztétikumnak, a műélvezetnek, a művek befogadásának nem csak abban az értelemben van társadalmi funkciója, amiről a múlt alkalommal volt szó, hogy a társadalmi tanulásnak, a társas viszonyoknak, működéseknek, a különböző helyzetekben való kommunikációnak és helyzetmeghatározási gyakorlatoknak a elsajátításának, a megtanulásának a terepe, hanem abban az értelemben is, hogy az esztétikai tapasztalata társadalmi normák, vagyis a társadalmi társas viselkedést irányító, vezérlő szabályoknak a kialakításában, az igazolásában, a szublimálásában, vagy éppen a megváltoztatásában is kitüntetett szerepet játszik. Jasz elméletének van még egy nagyon gyakran idézett fogalma, amelyel gondolom már sokat találkoztak, és ez a várakozási horizont. Fogalma, aki kevésbé szépen beszél magyarul, az azt szokta mondani elvárási horizont, de ugyanarról van szó. Tehát, hogy a befogadó a művek világához bizonyos várakozásokkal közelít. Ez nem csak arra a folyamatra vonatkozik, amiről a múltkor már volt szó, hogy szükségképpen folyamatosan totalizálni, kiegészíteni, értelmezni kell a szöveget, és ebben az értelemben bizonyos várakozásokat alakítunk ki, amelyeket a szöveg hol megerősít, hol megcáfol, hanem abban az értelemben is, hogy voltak éppen már a szöveggel való találkozás első pillanata bizonyos fajta várakozásokat mozgósít. Miről van szó? Vannak egészen egyszerű dolgok, amelyeket az olyan műnemi különbségekkel lehet megragadni, mint vers vagy próza. Tehát egészen nyilvánvaló, amint kinyit az ember egy könyvet, és látja azt, hogy különbözőképpen van tipografálva a szöveg. Vagy egy folyamatos szöveg, vagy valamilyen a laptükrön belül tipográfiailag és strukturált szövegről van szó, abban a pillanatban másképp fog olvasni. Tehát fölébreszti benne egyszerűen az a vizuális élmény, tehát a képe a szövegnek, azt a beállítódást, amit hagyományosan elsajátítottunk, megtanultunk, ami a versekkel kapcsolatos, a ritmikus vagy rímes szövegekkel kapcsolatos várakozás. De még hogyha se nem ritmikus, se nem rímes, még akkor is a vers az, amit másképp olvasunk, mint a prózát, ahol fontossága lesz a hangoknak, a hangzásnak, szinte a jelentéstől függetlenül, vagy éppen a jelentést kontrakarírozva, a jelentés ellen dolgozva, vagy a jelentést megerősítve, tehát a közvetlen szövegjelentést, és az az értelem, amit számunkra a vers végül is kialakít, vagy amit a vers értelmeként magunkban kialakítunk, abban ennek a két szint meg, tehát a szöveg jelentésének, illetve a szöveg hangzásának valamilyen egymást erősítő, vagy egymást módosító, vagy akár cáfoló egysége lesz, ami mint végül is a számunkra a versnek az értelme alapul. Tehát ha azt lehet mondani, hogy nem mindig, de általában a prózánál mintegy, úgy átnézünk a szövegre, mint az üvegablakon, hogy lássuk azt, ami mögötte van, és a jelentésre, magának a jelentésnek a változásaira figyelünk, a vers, hát ha nem is tükör, de mondjuk egy ilyen átlátszatlan üveg, ahol egyszerre próbálunk a szöveg mögé látni, és ugyanakkor a szöveg felületén megmaradni. Ez egy kicsit olyasfajta attitűd, ami például festmények észlelésében nagyon gyakori, ugye minden festménynek voltak éppen van két integrációs szintje. Az egyik integrációs szintje az a kompozicionális, tehát a különböző színek, formák, foltoknak valamilyen térben való egymáshoz való viszonya. És ettől függetlenül, illetve ezzel valamilyen jellegzetes viszonyt kialakítva, minden festménynek van egy felületi struktúrája is, egy dekoratív struktúrája, egyszerűen az, hogy itt valóban egy sík felületről van szó, és a sík felületen is létrejön valamilyen integráció, valamilyen kapcsolódás, ami rendszerint más, mint a térbeli struktúra, tehát a kompozíciónak a térbeli struktúrája, és a kettő együtt, illetve a kettőnek az egymáshoz való viszonya az, ami végső soron a műnek a ránk gyakorolt hatását és a benyomást nagymérték és az értelmezést is meghatározza. Továbbá a várakozási horizont konkrétan a műfajokkal kapcsolatban, tehát az egyes műnemeken belül műfajokkal kapcsolatban is kialakít egy jellegzetes attitűdöt. Lukács György annak idején, mint ez majd 100 évvel ezelőtt úgy határozta meg a műfajokat, mint egy állandósult attitűdöt, viszonyt a világhoz. Tehát azt a szemüveget, azt a szemszöveget, azt a beállítódást, amelyből a világot szemléljük. Voltak éppen ezért döntő fontosságú szinte minden szövegnek az első mondata, az, amelyik mint egy intonációként, egy fölütésként jelzi számunkra azt a kulcsot, amellyel a szöveget olvastunk, amellyel a szöveget dekódolnunk kell. Nem csak a műnemek és a műfajok szintjén fontos ez a várakozási horizont, hanem egészen nyilvánvalóan történetileg és társadalmilag is. Tehát, hogy minden társadalomban kialakul az olvasásnak, a szöveghez való viszonynak valamilyen gyakorlata, amelyből a várakozásoknak az összessége, vagyis a várakozási horizont, hogy melyik az a pont, amelyen integrálni tudjuk a szöveggel kapcsolatos benyomásainkat, létrejön. Fontos azt látni, hogy ezek a társadalmilag és történetileg kialakuló és folyamatosan változó várakozási horizontok, ezek nem individuálisak, hanem a szövegekhez való viszony, a szövegek olvasásának, értelmezésének, felolvasásának valamilyen közösségben kialakuló gyakorlatához kapcsolódik. Ez az, amit a Stanley Fish nyomán, neki volt egy híres könyve, aminek az volt a címe, hogy Is there a text in this class? Van egyáltalán szöveg ebben az osztályban, már mint az órán, amelynek alapból kiindulva ezt vizsgálta, hogy hát hogyan jönnek létre a szövegnek tulajdonított jelentések, hogyan indul meg a diskurzus ezekről a jelentésektől, mitől függ, hogy ki, hogyan, milyen jelentést tulajdonít egy szövegnek, és milyen értelmezésig jut el, és erre a gondolatmenetre épül rá az a ma már mondjuk az irodalomelméletben közhelyszerűen használt fordulat, amely értelmező közösségekről beszél. Tehát, hogy a szövegekkel kapcsolatos olvasási, jelentéstulajdonítási, értelmezési gyakorlat az mindig valamilyen értelmező közösségben kialakult gyakorlat, ami meghatározza azokat a várakozásokat, amelyekkel egyáltalán szövegekhez közelítünk. Na most ez nem egy statikus rendszer, ugye ez eléggé lényeges, tehát minden igazán izgalmas mű folytonosan játszik ezzel a várakozási horizonttal, de számol vele. Tehát a lényeg az, hogy számol vele, a megérthetőségnek, a befogadhatóságnak a feltétele, annak a várakozási horizontnak az ismerete, amely a megcímzett közönség számára létezik, és különös esztétikai élvezet, meg forrása, meg az újdonságnak, meg a kíváncsiság felkeltésének egy érdekes eszköze éppen ezzel a várakozási horizonttal való játék, tehát az, ahogyan a felkelt bizonyos várakozásokat a szöveg, majd ezeket, majd arra kényszeríti a befogadót, hogy ezeket a várakozásokat módosítsa. Jó, nagyjából ennyit akkor, amit ugye elkezdtem a múlt alkalommal, az olvasásnak a fenomenológiai és az erre épülő befogadás esztétikai elméleteiről. Most maga a befogadás kutatás szövegekkel kapcsolatban háromféle olvasót szokott megkülönböztetni. Ezek nem tényleges olvasók, hanem mint egy ideál típusok. Az egyik a fiktív olvasó. Ez a szövegen belüli szereplő olvasó, ez az a fajta olvasó, akit a szerző rendszeresen megszólít, hogy azt ne hidd, kedves olvasom, hogy ezzel a történet le is zárult. Tehát kialakít maga a szöveg egy fiktív olvasót, a fikció részeként azt az olvasót, akihez szól. Rousseau kapcsán volt erről szó, hogy milyen nagy jelentősége van annak, ha az olvasási szokásnak, az olvasási gyakorlatnak az átalakulásában, hogy a szerző önmagát, mint megszólaló és a az olvasóhoz szóló szubjektumot konstituálja a szövegen belül. Egy másik olvasó típus az a virtuális vagy intencionált olvasó. Tulajdonképpen a szöveg jelrendszerének a címzetje. Tehát ugye a szöveg egy meghatározott nyelvi, poétikai jelrendszert használ, és ez úgy is lehet mondani, hogy ez az ideális olvasó. Tehát aki ugyanolyan nyelvi, irodalmi kompetenciával rendelkezik, mint a szerző, minden létező utalást és hivatkozást ő maga is pontosan ugyanúgy ért, mint a szerző. Ebben az értelemben azt lehet mondani, hogy ugyanaz a várakozási horizont jellemzi, mint a szerző. Ez természetesen egy ideális olvasó, és ebben az értelemben virtuális. És akkor vannak a valóságos olvasók, vagy a potenciális olvasók. Szemben az intencionált olvasóval, akivel azt lehet mondani, hogy a szövegnek a címzettje, a potenciális olvasók azok, akikhez a szöveg eljuthat, akár a saját korában, akár a későbbiekben, és ebben az értelemben ők a valóságos olvasók, és egészen nyilvánvaló, hogy eltérő várakozási horizontok, eltérő esztétikai és nyelvi kompetencia, más-más műfaji kulcsok és morális kulcsok azok, amelyek mondjuk az intencionált, a szándékolt, a címzett olvasót és a valóságos, a tényleges, lehetséges olvasókat jellemzi. A művészeti tapasztalatnak van azonban szociológiai modelljei is, amelyek azt próbálják értelmezni, hogy a jelentés tulajdonításnak, az értelmezésnek milyen lehetséges szintjei vannak, és ezek a lehetséges értelmezési szintek hogyan függnek össze a befogadók, az olvasók, a műélvezőknek az előzetes tudásával, társadalmi pozíciójával, szemléletmódjával, ne talán világnézetével. Itt van egy elég érdekes tudománytörténeti folytonosság, amely ugyanazt a háromosztatú modellt használja 1921-től mondjuk 1987-ig. A dolog lehet, hogy azóta is megy tovább, én nagyjából idáig követtem figyelemmel. A kiinduló pontot Mannheim Károly jelenti ebben. Mannheim Károly 1921-ben írt egy tanulmányt Beiträge zur Theorie der Weltanschauungsinterpretation, vagyis adalékok a világnézet értelmezése elméletéhez címmel, amely akkor a bécsi művészettörténeti folyóiratban jelent meg. Ez a magyar Mannheim tanulmányok, tudásszociológiai tanulmányok kötetben már magyarul is olvasható. Ebben a tanulmányban Mannheim kísérletet tesz arra, hogy elsősorban a művészettörténeti irodalom alapján és az aktuális művészettörténeti gyakorlat alapján a műalkotások értelmezésének különböző szintjeit elkülönítse úgy, hogy megvizsgálja, hogy a világnézet fogalma, amiről azért tudni kell, hogy az első világháború éveiben és azt követően a művészet és irodalom értelmezésében éppen a déltei, az élményre és a világszemléletre hivatkozó befogadás, vagy egyáltalán tapasztalás elmélettel összefüggésben fantasztikus népszerűségnek örvendett. Ezért Mannheim azt a kérdést vizsgálja meg, hogy ez a bizonyos világnézet, amire mindenki hivatkozik, különösen az úgynevezett szellemtörténeti művészet értelmezés, tehát amelynek ekkor mondjuk a művészet történetben Max Dvořák, ugyanúgy írják, mint a zeneszerző Dvořákot, Max Dvořák a leghíresebb képviselője, hogy ez a világnézet ténylegesen szerepet játszik-e a műalkotásoknak a létrejöttében, struktúrájában, az általuk közvetített jelentésben, és hogy mennyiben támaszkodunk mi a saját világnézetünkre, vagy a műben létrejövő világnézetre, vagy a műben megjelenő világnézetre akkor, amikor műveket megpróbálunk akár műélvezőként, akár műkritikusként, vagy esetleg művészet vagy irodalomtörténészként értelmezni. A három értelmezési vagy jelentésadási szint, amelyet Mannheim elkülönít, az az objektív, avagy tárgyi értelem. Tehát az objektív nem azt jelenti, hogy a szubjektív ellentéte, hanem ami a tárgyból fakadó értelem, a tárgyból fakadó jelentés tulajdonítás. A második az a szint, az a kifejezés értelem. Tehát a szándékolt, a megnyilatkozásnak a szándékolt, kifejezi jó hajtott értelme, és a harmadik szint az a dokumentum értelem, avagy ideológiai értelem. Hogy miről van szó, azt Mannheim számos példával illusztrálja. Maga az ötlet, hogy ilyen három ilyen szintet különítsen el, az már 1918-19-ben megfogalmazódik, ezt onnan tudjuk, hogy a Budapesti Egyetemre a Tanácsköztársaság fiatal tudósokat nevezett ki professzornak, Mannheim Károlytól kezdve Ferenczi Sándorig, és Mannheimnek a 19-ben tartott előadása készített egy Budai Piroska nevű hölgy jegyzeteket, és ezek a jegyzetek fennmaradtak. És ebben lehet tudni, hogy Mannheim itt megfogalmazza ezt a bizonyos háromszintű értelmezési modellt, és a példája az a következő. Egy mindennapi, nem művészeti, hanem a mindennapi gyakorlatból vett példa. Példa úgy hangzik, hogy megyek a barátommal az utcán, ott van egy koldus, én a koldusnak pénzt adok, majd megyünk tovább a barátommal. Ennek a cselekvés sornak milyen három értelmezése lehetség? Az első értelmezési szint az, hogy koldus, nem tudom, ül az utcán, kezét nyújtja, a sapkája ott van, és nekem van egy jellegzetes mozdulatom, a zsebjembe nyúlok, kiveszek egy pénzdarabot, és azt a sapkájába helyezem. Abban az értelemben a tárgyi értelme ennek az, hogy ez adakozás vagy alabinstálás, hogy a saját kultúrákban ismert a koldus és az adakozónak a viszonya, ismert az a gesztus, amellyel a zsebünkből pénzt kiveszünk és átadunk, tehát bárki számára, aki ebben a kultúrában él, ez abban az értelemben tárgyi értelem, hogy egyszerűen egy gesztusról, egy mozdulatsorról van szó, két embernek valamilyen fajta kapcsolatáról. Ezt a tárgyi értelmet a saját kultúránkban mindennapos viselkedési, társas érintkezési kompetenciánkat mozgósítva, tehát az, hogy amivel tájékozódunk a világunkba, ezt az ismereteket mozgósítva meg tudjuk mondani, hogy itt egy adakozás történt. Ez ebben az értelemben az objektív, vagy tárgyi értelem. A következő szint, ugye ez a bizonyos kifejezés értelem, ami arra vonatkozik, hogy mit óhajtok én kifejezni ezzel a gesztusommal, ezzel a cselekvésemmel. Hát azt, hogy én milyen jószívű vagyok. Tehát az én jószívűségemet, bőkezűségemet akarom kifejezni ezzel a gesztusommal, ezzel a cselekvésemmel. Ez azt hiszem világos, ez szintén még az adott kultúrában elfogadott jelentések, magától értetődő jelentéseknek a készletére támaszkodik. Nyilvánvaló, hogy még mondjuk az adakozás gesztusa nem annyira kulturálisan kötött, az, hogy az adakozás ténye hordozója lehet az önmagam jószívűségének, vagy bőkezűségének a megnyilvánításának, ez már egy kulturálisan sokkal kötöttebb értelem, mert elképzelhető egy olyan kultúra, amelyik a megalázás, a megvetés, a lenézés, az elutasítás, tehát személyként való elutasítás kifejezéseként használja, mondjuk ugyanezt az adakozó gesztus, de hát ezt lehetne sorolni. És akkor van a harmadik értelem. Ugye? A kifejezés értelem az mindig valakihez szól, mint címzethez. Valakinek én akarom mutatni, hogy én micsoda egy jó szívű és bőkező ember vagyok. Ez nyilvánvalóan nem a koldus, hanem a barátom, akivel sétálok. És akkor azt mondja, Mannheim, de mi van akkor, ha én farizeus vagyok? És én egyáltalán nem vagyok egy jó szívű és adakozó és bőkező ember, de a barátomnak azt szeretném mutatni, vagy azt szeretném vele elhitetni, hogy ez így van. Akkor a harmadik értelmezés az 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 értelem, amelyet az én cselekvésemnek a barátom tulajdonít. Hogyan tud a barátom az én cselekvésemnek értelmet tulajdonítani? Azon is ítja az első két szintet, nyilvánvalóan. Hogy én itt a koldusnak pénzt adtam, és hogy én ezzel azt akarom jelezni, hogy én jó szívű vagyok. De akkor a barátom, miután a barátom is ismer engem nagyon jól, az összes eddigi rólam szerzett ismeretét és tudását mozgósítva vizsgálja meg ezt az egy bizonyos aktust, és megpróbálja ezt az aktust beleilleszteni a rólam eddig kialakított képébe. Na most, hogyha ez zökkenőmentesen illeszkedik az ő neki az eddig rólam kialakított képébe, akkor azt lehet mondani, hogy mindig is egy bőkező és jó szívű embernek tartott engem, és ebben az értelemben ez az éppen megfigyelt cselekvés, ez nem más, mint a már ismert személyiségképnek egy újabb dokumentuma megerősítése. De a barátom igazán jól ismer engem, és tudja, hogy én micsoda egy álszent képmutató vagyok, akkor ugyanebben a cselekvésben az én képmutatásomnak egy újabb dokumentumát fogja látni. Ebben az értelemben egy dokumentum értelem, és azért egy, mondja többek között Mannheim később az, hogy ez az ideológiai értelem is, mert ja, hát nem mindig van személyes ismerettségünk, vagyunk személyes ismerettségben azzal, aki cselekszik, vagy az, akinek a viselkedését, vagy akinek a termékét, a tárgyát, a produktumát megfigyeljük. Van valamilyen képünk arról, hogy milyen fajta szemlélet, milyen világnézet jellemzi azt az illetőt, vagy jellemzi azt a kort, és abba próbáljuk beleilleszteni azt, amit éppen tapasztalunk, ebben az értelemben mind annak az adott világnézetnek a dokumentumát, vagy annak az ideológiának a dokumentumát fogjuk fel. Na most, nyilvánvalóan, hogy ez a gyakorlati példa, ez egy gyakorlati példa, ami csak arra szolgál, azt mutatja, hogy egy olyan fajta értelmező gyakorlatról van szó, amely a mindennapi életnek, a mindenfajta társas érintkezésnek egy magától értetődő része, vagyis nem kíván olyan speciális szakértelmet, amiért csak meghatározott emberek számára hozzáférhető és gyakorolható lenne. Ugyanakkor, mikor műalkotásokról van szó, és műalkotásoknak az ilyen módon való értelmezéséről, kiderül, hogy mégiscsak van egy sajátos, pótlólagos, kiegészítő tudás, amire szükségünk van, ez pedig magának, az adott médiumnak, az adott műfajnak, a történetének, a konvencióinak az ismerete. Tehát itt szó van például nagyon világosan ábrázolási eszközökről is, ezt talán képzőművészet esetében könnyebb is illusztrálni, mint szövegekkel, hiszen gyakorlatilag a régi szövegeket, azokat rendszerint nem értjük, vagy modernizálni kell számunkra, vagy lábjegyzetek tömegével kell ellátni, mert másfajta nyelvi konvenciókra támaszkodva nem szól a fordításoktól, amelyek mindig már az értelmező munkának a jelentős részét így módon leveszik a vállunkról. Ezzel szemben, ha most kifejezetten vizuális ábrázolásokat veszünk, akkor amivel számolnunk kell, az bizonyos konvencióknak, ábrázolási sémáknak az alkalmazása, amelyek sémák folyamatosan változnak. Vannak bizonyos állandók, ezek nagyon érdekesek, tehát ilyen ugye a pont-pont veszőcske, készen van a fejecske, ezt mindenki meglehetősen korán a életpályáját ugye elsajátítja, tehát hogy a pont-pont vezőcskét, mint két szemet és orrot azonosítjuk. Ez egy olyan tárgyi értelem, ha meggondoljuk, hogy szigorúan ott nincsen más, mint két pont és egy vonal, egy függőleges vonal valahol a kettő közötti szimmetria tengelyen, de megtanultuk ezt, mint az emberi arcnak egy ilyen elemi ábrázolási sémáját értelmezni. Ezért van az, hogy nagyon sok a képzőművészeti alkotás befogadásával foglalkozó elmélet, talán amit többen már ismernek, hogy ez az Ernst Gombrichtnak a Művészet és Illúzió című könyve, ami magyarul hozzáférhető, tényleg klasszikus Gombrich, Ernst Gombrich Művészet és Illúzió, aki azt bizonyítja be, hogy soha közvetlen mimetikus ábrázolás nincsen, tehát nem arról van szó, hogy ott van én a valóság, meg itt vagyok én a megfigyelő, és akkor azt rajzolnám, azt festeném, azt modellálnám, amit látok, hanem van egy bizonyos konvenció, egy séma, az ábrázolásnak egy bizonyos sémája, és ezt a sémát folytonosan összevetve a tényleges tapasztalatommal voltaképpen a sémát módosítom, bizonyos fajta valóságélményhez próbálom mindinkább közelíteni, ami azt is jelenti, hogy tulajdonképpen ebben az értelemben a vizuális alkotások befogadása az mindig feltételezi a ráismerés mozzanatát. Tehát nem egyszerűen megismerem, felismerem, hogy ez micsoda, hanem ráismerek valamire, amit már mindig is tudtam. És ez a ráismerés, ami nagyjából ugyanaz, mint a szavak jelentésének az ismerete, az, ami lehetővé teszi azután az ábrázolás sajátos módjának a felismerését, tehát az, hogy a sémának milyen új változatával van itt dolgunk. De azért mégis azt lehet mondani, hogy nagyjából a tárgyi értelem szintjén azokat a készségeinket kell, azokat a tudásunkat kell mozgósítani, amelyekkel a mindennapi életben amúgy is rendelkezünk, tehát, hogy ha szembe jön egy ember az utcán, akkor a testtartása számomra mond valamit, hogy hajlott vagy egyenes, hogy a gesztusait, az arckifejezését voltaképpen tudom értelmezni, hogy ez szomorú, haragos vagy vigyori. Tehát, hogy különleges ebben az értelemben művészeti történeti tudásra itten nincs szükség. Ezzel szemben a kifejezés értelemnek vannak olyan elemei, amelyek számunkra ugyanígy előzetes és különös műveltség nélkül hozzáférhetők, akkor, hogyha a tárgyi értelem szintjén mondjuk a művész nem használ fel olyan elemeket, amelyek számomra maguk is értelmezésre szorulnak. Hogy konkrétan miről van szó, az talán úgy tudom legjobban megvilágítani, hogyha egy kicsit tovább lépek. Méghozzá úgy, hogy ez a bizonyos Manet tanulmány, ami 21-ben megjelenik Bécsben, művészettörténeti folyóiratban, ezt bizony elolvassák a művészettörténészek. Ervin Panofsky az, aki ír egy tanulmányt, ami kifejezetten ehhez a Mannheim tanulmányhoz kapcsolódva megfogalmazza a művészeti alkotások jelentésének és értelmének, és jelentése és értelme elemzésének egy sajátos elméletét. Ugye itt megkülönböztetnek legkésőbb Frege óta, de általában a német hagyományban jelentést és értelmet, tehát a Bedeutung és a Sinn. A jelentés, és hogy ez nem ugyanaz. Ugye ezt Frege egy nagyon híres példával jellemzi, ez az a bizonyos Abendstern és Morgenstern probléma, hogy van egy csillag, amelyikről az az érdekessége van, hogy ez az, amelyik ugye elsőként gyújt ki az égbolton, alkonyatkor, és ilyenkor szoktuk esthajnalcsillagnak, vagy esti csillagnak hívni. És van egy csillag, amelyik legutoljára hunyt ki az égbolton, és ez az, amit aztán reggeli vagy hajnalcsillagnak szoktak hívni. Ugye ez az Abendstern és Morgenstern hajnalcsillag, esthajnalcsillag magyarul. És ugye mind a kettő, ugye ez azonos. Egyrészt ugyanaz, másrészt ugyanezt a dolgot jelöli a Vénusz bolygó terminus is. Tehát azt lehet látni, hogy van a Vénusz bolygó, van az esthajnalcsillag és a hajnalcsillag. A referense, amire vonatkozik a három kifejezés, az azonos. Ezzel szemben az értelme, tehát a jelentés, ezzel szemben az értelme, számunkra való értelme, az nyilvánvalóan más, egyszerűen más asszociációs mezőt mozgósít, másfajta tudás mozgósít az, amikor azt mondom, hogy megyen már a hajnalcsillag lefelé. Nem mondom azt, hogy az esthajnalcsillag megy lefelé, mert ugye az elven följön, és végképp nem mondom azt, hogy a Vénusz bolygó megy lefelé. Tehát, hogy a hiába van az, hogy a referense, tehát amire vonatkozik a referense, vagy a jelölete, vagy az értelme azonos ennek a három kifejezésnek, a mindegyik kifejezésnek a jelentése sajátos a magában, a nyelvi struktúrában és a nyelv és a szó által felidézett kapcsolódásokban határozódik meg. Ezért van az, hogy határozottan különbséget szoktak tenni mind a magyar, mind a német nyelvű irodalomban jelentés és értelem között. Ez a különbség tétel, ezt néha megpróbálják angolul is érvényesíteni, de ez nem igazán sikerül. Tehát ezért van az, hogy Panofsky újra fogalmazza ugyanezt a tanulmányt, 39, tehát a 20-as években írt tanulmányt, megírja aztán angolul is, 39-ben, és ez az, ami magyarul is olvasható jelentés a Vizuális Művészetekkel című tanulmányban, Művészetekben című tanulmányban, az Azonos című magyar nyelvű kötetben. Panofsky azt mondja, hogy van egy, a három szintről van egy természetes értelem, van egy konvencionális értelem, és van egy tartalmi vagy benső értelem. Tehát ez volna a három szint. És ugye, miután Panofskyról tudni lehet, hogy ő az ünnep ikonológiai kutatásnak a fellendítője, megteremtője a 20. században, ő a saját kutatási területén magyarázza el, hogy mit is jelent ez a három szint. A példája az, hogy van egy kép, és látunk rajta egy szép nőt, kezébe egy hatalmas kardot, és akkor mellette van egy nagy tál, egy tálca, és azon van egy fej. Ugye, amit közvetlenül látok, szép nő, tálca, levágott fej, kard, színek, ruhák, sőt, ha egy naturalisztikusabb ábrázolásról van szó, akkor nem csak a, mondjuk az öltözéknek a színe, vagy a vérnek a színe, hanem az egésznek a textúrája, anyaga is igen pontosan érzékeltetve van, ugyanígy a térbeli viszonyok és itt tovább. De ha csak ennyit tudok fölismerni, akkor ugye ez az, amit ő először a tárgyi vagy természetes értelemnek nevez, akkor ehhez nem volt szükségem különösebb előzetes ismeretekre. Ahhoz, hogy mit ábrázol a kép, ahhoz már azért többet kellene tudnom. Méghozzá tudnom kellene valamilyen fajta hagyományt, valamilyen fajta narratívát, mesét, elbeszélést, amelyben ez a három dolog együtt szerepel. Ja, tehát, hogy legyen ott egy nő, akinek kard van a kezében, van egy tálca, és a tálcán egy levágott fej. Na most azt jelenti, hogy voltak éppen az irodalmi műveltségi hagyományomat, tehát a hagyomány, tehát az elbeszélések ismeretét kell mozgósítanom az, hogy megértsem, hogy mi van a képen, és ugye két jelöltem lehet. Kik a jelöltek?
Judit.
Az egyik Judit, és a másik? Másik meg Szalomé. Na most bajba vagyok. Ugye, megpróbálom a Judit történetet mozgósítani először, és akkor azt látom, hogy van egy inkongruens elem a képen. Szóval van, ami nem illik a Judit történetben. Mi nem illik a Judit történetben? A tárca. Mert ugye köztudott az, hogy Judit levágja Holofernész fejét, és zsákba rakják. Még segít is neki a szolgáló, és számtalan ábrázolást ismerek. Jó, hát Judit nem megy, akkor nézzük a Szalomét. Szaloménél mi a baj? Hát igen, mert hogy ott a hóhér közreműködését veszik igénybe, tehát ott van a tálca, ugye tálcán viszi be ugye Herodes és Herodiás elé keresztelő Szent János levágott fejét, de hát ott nincsen kard. Na most ez nem egy fiktív példa, mert számtalan ilyen ábrázolás előfordult már, és akkor döntenem kell, hogy akkor ez most vagy Judit, vagy Szalomé. Bizonyos részletek, mondjuk, hogyha van ott egy szolgáló, az segít, hogy akkor azt mondjam, hogy ez inkább Judit. Ha vagy vannak olyan tárgyi jelek, amik arra utalnak, hogy ez inkább a kivégzési jelenet. Vagy Szalomé ábrázolás, ugye Csának van egy olyan mozzanat, hogy Szalomé kacér, erotikus, érzékileg kihívó, ugye éppen a tánccal nyerte el keresztelő Szent János fejét, mint sajátos ajándékot, ezzel szemben Judit, a népét megszabadító nemzeti hős, és ebben az értelme nagyon gyakran a demokráciának is, és a függetlenségnek is egy szimbóluma, tehát valamilyen módon kénytelen vagyok a két figurával kapcsolatos ismereteimet, értelmezéseket is mozgósítani, hogy döntsek, hogy akkor ez most Judit vagy Szalomé. És akkor következik a harmadik értelmezési szint, tehát ezen a szinten eldöntöttem az ikonográfiai témát, hogy akkor ez legyen most inkább Szalomé, vagy legyen inkább Judit. A harmadik szint az, amikor mint dokumentumot, mint egy sajátos világszemlélet, világnézet, gondolkodásmódnak a dokumentumát, mint egy sajátos szimbolikus formát ragadom meg az adott ábrázolást, amikor is jelentést tulajdonítok egy sajátos világszemlélet összefüggésében, az általam feltételezett a korra jellemző világszemlélet összefüggésében annak, hogy hogyan kontaminálódhatott, hogyan keveredhetett össze Judit és Szalomé alakja, hogy milyen sajátos szemlélete a nőnek, az erőszaknak, a mártériumnak, vagy a gyilkosságnak az, ami értelmezi számomra azt, hogy ez a két alak így egymásba csúszhatott. Tehát, hogy van egy sajátos, egyedi, még ha nem is csak egyszer előforduló, de a típushoz képest mindenképpen más ábrázolás, és ennek a jelentését, vagy értelmét úgy tudom megragadni ezen a harmadik szinten, hogy mind egy szemléletnek, egy világnézetnek, egy gondolkodásmódnak a dokumentumát ragadom meg. Ha igazán egyedi példáról van szó, ugye Judit és Szalomé keveredése ugye az nem olyan ritka, de ugye egy másik szép példa, ami meglehetősen egyedi, az az, hogy ha megint sorba vesszük a szinteket, hosszú egyenes asztal, 12-en ülnek az asztal körül, és ennek van egy ábrázolási hagyománya, és lehet tudni, hogy ez az utolsó vacsora. Ja, már láttam ilyet, ott ülnek, mindig van egy kiemelkedő központi figura, van egy, és hát nagyjából tudom még ugye azonosítani az egyes figurákat is, mert ezeknek is van egy hagyománya, tehát tudom, hogy a hosszú hajú lányos arcú, aki időnként ugye Krisztus mellére hajtja a fejét, vagy egyszerűen az ölébe fekszik a Szent János, hogy van az az öreg és kopasz, vagy de kis őszhajjal rendelkező az a Szent Péter, hogy nagyon gyakran különböző tárgyakat szorongatnak ezek az emberek a kezükbe, amelyek segítik a felismerésüket, hogy ezeket nevezik attribútumokat, és akkor mondjuk van egy, akinek bicska van a kezébe, akkor ez a Szent Bertalan, mert hogy őt megnyúzták, van, akinek ott van a kalapja rajta, a kagylóval, akkor az a zarándokok védőszentje, Szent Jakab, és így tovább, és természetesen az is van, hogy van egy figura, aki elkülönül, időnként átrakják az asztal túloldalára, hogy ne legyen kétség, és akkor annak van egy pénzes zacskó a kezében, és az Júdás. Tehát van egy bizonyos ábrázolási hagyomány, hogy így ez az utolsó vacsora. Na most ez azért is egy nagyon fontos ábrázolási hagyomány, mert ugye az utolsó vacsora, ahol, és ez nagyon fontos, hogy mi van az asztalon, bor és kenyér, ahol elhangzik ez az én testem és az én vérem, és ezt cselekedjétek az én emlékezetemre, tehát, hogy tulajdonképpen a keresztény vallásnak, a központi misztériumának ebben az értelemben egy szimbolikus ábrázolásáról van szó. És akkor előfordul egy olyan eset, hogy ugye ezen belül vannak bizonyos variációs lehetőségek, tehát van az, hogy mindegyik szépen egy sor belül, van, amikor a Júdást átültetik a túloldalra, van, amikor oldalt is vannak emberek, van, amikor még szolgálók is mozognak föl alá, de az alapséma nem változik. És akkor találkozunk egy olyan esettel, ahol azonosítani tudjuk azt, hogy ez egy utolsó vacsora ábrázolás, ezzel szem, és ott van a bor is, vagy a kenyér is, de az asztal körül ülőknek a viselkedése semmilyen módon nem illik ehhez a ismilyen szimbolikus témához, tehát magához, az oltári szentség, vagy az eukarisztia problémához. Azt lehet látni, hogy ott vannak ezek a jól azonosítható figurák, és az egyik a másikhoz fordul, beszélget, magára mutat, indulatosan megragadja a kését, és így tovább. Tehát, hogy utolsó vacsoráról van szó, azonosítottam az alapszintet, a természetes jelentést, azonosítottam ezt a bizonyos műveltségi, konvencionális ikonográfiai jelentést, és a harmadik szinten, ahol egy szemléletnek, egy világnézetnek, sőt, egy művészi döntésnek, tehát magának az alkotó döntésének a dokumentumaként fogom fel a művet, ott értelmeznem kell azt, hogy miért van ez, hogy ez az összes többi korábbi ismert utolsó vacsora ábrázolástól különbözik, egészen addig, és akkor vagyok boldog, hogyha rájövök, hogy azért különbözik, mert hogy valóban az utolsó vacsorát ábrázolja, ám de nem az ezt cselekedjétek az én emlékezetemre mozzanatot ugyanabból a történetből, hanem azt, amikor azt mondja, hogy Jézus, hogy valamelyik kötők elárul ma engem. És hogy egy drám ugyanabból, tehát ami korábban egy szimbolikus megjelenítése volt egy központi dogmának, abból itt egy emberi drámai jelenet lesz, és hogy voltak éppen ennek a megnyilatkozásnak, ennek a krisztusi mondatnak a hatása az, amit ugye nagy titok, ugye Leonardo az utolsó vacsorán ábrázol, amiért ez teljesen más, és hogyha én ezt a képet meg akarom érteni, akkor pontosan azt kell megértenem, hogy abban a szemléletben, amely Leonardo számára lehetséges volt, ami azért egy elég széles spektrum, abban a szemléletben az utolsó vacsorának milyen lehetséges interpretációi, azok, amelyek egyáltalán elképzelhetők voltak, és akkor, mint ezen lehetőségek közötti választást, mint egy individuális döntést értelmezem, Leonardónak azt a felfogását, amely a témát így értelmezte, és ebben az értelemben, ha ugye ilyen koncentrikus köröket húzok a műköré, és egyre inkább közelítek hozzá, szinte az individualitását tudom megragadni. Tehát azt, ami egyedi, kifejezetten megkülönböztető sajátossága ennek a műnek. Olyan rettenetesen nagy titokról nincsen szó, voltak éppen az értelmezésnek egy olyan formájáról, amit ugye hermeneutikus cirkulusnak, tehát hermeneutikai körnek szoktunk nevezni, hogy az egyes elemet mindig az egészbe próbálom beilleszteni, és az egészből kiindulva értelmet tulajdonítani neki, és ahogy az egyes elemeket összerakom, azzal folyamatosan az egészre vonatkozó képemet is módosítom. Tehát ha egyszer lehetséges volt az utolsó vacsorának egy ilyen ábrázolása, akkor az, amit a Krisztus történetének, vagy az evangéliumi történet ezen epizódjának az ábrázolásáról gondolok, az soha nem lesz olyan, mint korábban volt. Ebben az értelemben a várakozási horizontot, a szemléletmódoknak a skáláját radikálisan bővítette, és mint egy visszafelé is módosította Leonardo. Szóval ez egy másik nagyon fontos dolog, hogy a minden egyes új újítás, ábrázolási újítás, megjelenítési reprezentációs újítás, teljesen mindegy, hogy zenében, képzőművészetben, irodalomban, visszafelé az egész számunkra adott hagyományt módosítja, hiszen érdemes meggondolni, hogy attól a perctől kezdve van figuratív művészet, amióta rendelkezünk a non-figuratív művészet kategóriájában. Ugye minden addig volt művészet, addig voltak képek, voltak ábrázolások, ha már lehetséges figuratív művészet, akkor az felosztja számunkra a lehetséges műalkotásoknak a halmazát figuratívakra és nem figuratívakra, ha lehetséges absztrakt művészet, akkor felosztja számunkra absztrakt és ábrázoló művészetre, ha a vers az vagy időmértékes, vagy rímes, akkor ez voltaképpen azt jelenti, hogy a verseknek a lehetséges elgondolható verseket erre a kettőre felosztja. Ha kiderül, hogy lehetnek a versek időmértékesek és rímesek is, akkor megint újra tagolja ugyanezt a világot. Ha kiderül, hogy lehetséges rímes prózát is mondjuk makámat írni, akkor ez megint másképpen tagolja a lehetséges irodalmi vagy költői szövegeknek az univerzumát, és minden egyes ilyen újítás, mint egy azt az osztályozási rendszert, ami a fejünkben van, ami a várakozási horizontukat meghatározza, átírja, módosítja, átrendezi, amely azért hat visszafelé is, mert hiszen mi magunk ebben az értelemben azokat a műveket is ezen osztályozási rendszerben olvassuk, amelyek számára még nem volt egy realizált lehetőség, mondjuk az absztrakt mű, vagy a tisztán magánhangzókból előállított vers, vagy az állítmány nélküli vers, és ezeket lehet sorolni. Na most a történet megy tovább, tehát volt egyszer Panofsky, akkor volt egyszer Mannheimnek a három értelmezési szint, akkor jön Panofsky, és akkor ezt lefordítja konkrétan a műalkotás értelmezés és az ikonológiai módszer nyelvére. Két változatban is, és akkor jön a Pierre Bourdieu nevű francia szociológus. Pierre Bourdieu, aki az 1969-72 közötti időszakban foglalkozik ezzel a... sőt, még korábban, 67-től ezzel a problémával, hogy megpróbálja egy szociológiai értelmezését adni a Panofsky-féle modellnek. Tehát ő nem ismeri a Mannheim tanulmányt, nem tudja, hogy ez eredetileg milyen kontextusban jött létre ez a modell, hanem ő a Panofskyt ismeri, és megpróbálja szociológiailag értelmezni a Panofskynek az elemzés különböző szintjeiről adott tanulmányát. Ugye 1968-ban írja meg a művészeti észlelés szociológiai elméletének elemei rövid című írását. Ez magyarul olvasható a Józsa Péter szerkesztette művészet-szociológia kötetbe, azt hiszem, ezt meg is adtam az irodalmi jegyzékbe. Ahol ugyanezt a hármas értelmezési jelentés tulajdonítási sémát abból a szempontból vizsgálja meg Bourdieu, hogy az egyéneknek milyen fajta társadalmilag értelmezhető előfeltételeket, kompetenciákat ír elő a műalkotások értelmezése. Tehát ahhoz, hogy én ezt a bizonyos Salome vagy Judit képet értelmezhessem, hogy én a Leonardo utolsó vacsoráját értelmezhessem, ahhoz milyen fajta tudással kell rendelkeznem, ezt úgy nagyjából jelzi számunkra a panaszki, de sokkal érdekesebb az, hogy milyen módon lehetek birtokában eznek a tudásnak, hogyan tehetek szert ilyen tudásra. És akkor végigmondja tehát, hogy egyrészt ugye az elemi szinten, a tárgyi értelem szintjén tökéletesen elegendő az a mindennapi gyakorlati tudás, az az orientációs, tájékozódási készség, amelyet egyszerűen a neveltetésünk, valamilyen társadalomban élésünk, a úgynevezett szocializációs során elsajátítunk. Már ahhoz, hogy egyáltalán azt mondhassam, hogy ez egy bibliai történet, és nem egyszerűen egy vérengző nőszemélynek az ábrázolása, ahhoz egy olyan fajta műveltséggel kell rendelkeznem, ami adott esetben nem is képzőművészeti, hanem irodalmi jellegű műveltség, valamilyen fajta iskolás tudás, tehát valahol nekem teljesen mindegy, hogy az iskolába, a vasárnapi iskolába, a családi körbe, valahol el kell sajátítanom ezeknek a narratíváknak, ezeknek a történeteknek az ismeretét, hogy egyáltalán a szövegeket, az ezzel kapcsolatos szövegeket, vagy az ezzel kapcsolatos képi ábrázolásokat értelmezhessem. Ezt a fajta tudást tehát többnyire valamilyen intézményes összefüggésben, rendszerint valamilyen tanítási összefüggésben, mondjuk iskolában sajátítjuk el. De nem muszáj, lehet az ember érdeklődő olvasó, és olvassa a Bibliát, és ezt megteheti, ha már olvasni tud, ugye, iskolán kívül is. És hát tudjuk azt, hogy a 18. századig azért alapvetően az analfabetizmus volt jellemző Európában, és ennek ellenére valamilyen szinten értették, ismerték, felismerték az ábrázolásokat, hiszen folytonosan ugyan ennek a történetnek az értelmezéseivel találkoztak, mind az ábrázolásokban, mind a prédikációkban, mind a számukra felolvasott szövegekben. A kérdés az, hogy a harmadik szint, tehát mondjuk adott esetben annak a felismerése, hogy hogyan lehet lehetséges Judit és Szalomé figuráját így módon összemosni, vagy hogy mi a jelentősége, vagy érdekessége Leonardo újításának egyáltalán, ezt újításként, és nem valamilyen összezavarásaként, a számomra ismert séma összezavarásaként ismerjem. Ehhez az szükséges, mondja Bourdieu, hogy egy egészen különleges fajtájú tudással rendelkezzem, abban értemben különleges, hogy az adott ábrázolási módnak, tehát ez mondjuk lehet irodalmi, lehet képzőművészeti, a hagyományával viszonylag alaposan megismerkedjem, és ezen hagyománynak is egy ilyen sajátos osztályozási rendszerével. Tehát, hogy ahhoz, hogy ugye volt Heinrich Börzlinek, a művészettörténésznek az a híres és rengeteget idézett mondása, hogy nem minden lehetséges mindenkorban. Tehát, hogy hiába azonos az emberi észlelő apparátus, hiába azonos a mondjuk a manuális készségeknek, tehát a kézügyességnek a jelenléte, mondjuk viszonylag egy véletlen eloszlásban az emberiség történetében, ennek ellenére bizonyos fajta ábrázolások csak bizonyos korokban jöhetnek létre, amely ábrázolások feltételezik a korábbiakat, és természetesen egy olyan sajátos látásmódot, amely az adott korszakra jellemző. Tehát ahhoz, hogy az egyediségét, a sajátosságát, a különösségét, a tényleges üzenetét akár a műnek megértsem, mintegy rendelkeznem kell egy sajátos osztályozási rendszerrel, amely mintegy korokhoz köt bizonyos ábrázolási hagyományokat, el tudja őket így módon különíteni, akár úgy is, hogy az ember iskolába tanulja, és sorban jönnek egymás után ezek a stílusok, hogy van román, aztán van gótikus, aztán van reneszánsz, aztán van manierista és barok, és akármennyire is mechanikusnak tűnik ez, valamilyen támpontot, a tájékozódásban támpontot nyújt, és nyilvánvalóan minél elmélyültebb ez a fajta tudás, ez a fajta ismeret, annál differenciáltabb maga az osztályozási rendszer, tehát hogy meg fogunk tudni különböztetni mondjuk korai, érett és kései szakaszokat egy-egy stíluson belül, meg tudunk különböztetni műveltségi szinteket, tehát hogy ugyanazon a stílus mondjuk egy udvari kultúrában, egy egyetemi kultúrában, egy humanista kultúrában, egy városi vagy egy populáris népi kultúrában, ugyanaz a stílus milyen variánsokat mutat, és így tovább, és így tovább. Tehát voltak éppen egy ilyen osztályozási sémával kell rendelkeznünk, hogy a dolgot minél pontosabban elhelyezzük, ez mint egy megadja a keretet ahhoz, amit az előbb nem ilyen rasterként, hanem ilyen koncentrikus körökként írtam le, de hát ezek mind hasonlatok, tehát ahogy egyre inkább próbálunk közelíteni a műhöz. Na most ez a gondolat, amit Purtyi itt megfogalmaz, hogy voltak éppen az irodalom értéséhez, irodalomtörténeti ismeretekkel, a művészet vagy a zene élvezetéhez, a művészet és vagy zenetörténeti ismeretekkel kell rendelkezni. Ez nagyon sokakban meghökkentést kelt, mert van egy feltételezés arra vonatkozóan, hogy az esztétikai befogadás, az esztétikai élmény a spontán, én oly mértékben az, hogy az ilyenfajta tudós ismeretek, meg merevs pedán sémák, azok tulajdonképpen még ártanak is neki, és létezik az a fajta sajátos, mondjuk így karizmatikus ideológia, amely mint egy megkülönböztet embereket, akiknek van érzékük a művészet iránt azoktól, akiknek nincs, akik mint egy minden előzetes ismeret nélkül fantasztikus ünnep kvalitásérzékkel rendelkeznek, mint egy naivan képesek rácsolatálkozni a művészeti alkotásokra, és közvetlenül mindenfajta előfeltétel nélkül befogadni őket. Most Bourdieu-nek az egész gondolatmenet ebbe a tanulmányba, de hát nem csak itt, általában arról szól, hogy mind egy jellegzetes ideológiát leplezze le, amit ő úgy nevez, hogy a naív szem mítosza. Ugye azért karizmatikus ideológia, karizma, az kegyelmi ajándékot jelent, tehát, hogy mindegy az isteni kegyelem, vagy adottság, különleges képesség függvényen lenne a művészeti alkotások befogadásának képessége. Ezzel szemben azt hangsúlyozza a Bourdieu, hogy erről szó sincs, hanem arról, hogy a magas kultúra benszülöttjei olyan szemüveget viselnek, amelyet ilyen keresztül látnak, és nem veszik észre már a szemüveget az orrukon, magától értetődőnek tekintik. Tehát az, aki a viszonylag korai életkortól kezdve folyamatosan érintkezik irodalmi szövegekkel, vagy képzőművészeti alkotásokkal, az nem tételesen, nem az ismeretterjesztő könyvek mechanikus stílustörténeti kategóriái mentén, hanem gyakorlati készségként sajátítja el azt az osztályozási rendszert, amelyet működtet akkor, amikor műalkotásoknak a számára való jelentését kihámozni és a számára való értelmét azonosítani próbálja, hogy ennélkül az osztályozási rendszer nélkül ebben az értelemben értő élvezet, tehát a legmagasabb rendű esztétikai élvezet így módon nem is lehetséges. Jó, ez a Bourdieu-nek a koncepciója, és akkor a dolog megy tovább. És azt mondom, ahol én ezt a láncot most befejezem, az 1987-es munka. Egy John Whiskey nevű amerikai szerzőnek Television Culture, vagyis a televíziós kultúra című könyve, ahol ő megpróbálja azonosítani, mint három dekódolási szintet, ezt a három jelentés vagy értelem szintet, amit ugye Mannheim óta mindenki elkülönít, csak más nevet ad nekik, tehát azt mondja, az a bizonyos tárgyi értelem szintje, az a társadalmi kód, tehát a társadalomban való éléshez, adott társadalom jelhasználatához kapcsolódó kód. A második szint az a konvencionális kód, ugye érdemes gondolni bármilyen fajta a televízióban látható képre, hogy milyen módon ragadjuk ezt meg, és a harmadik lenne ebben az értelemben az ideológiai kód. Ugye azért érdemes ezen, hogy végigfutni, mindenki ugyanarról beszél, más-más nevet adnak nekik, és a fontos az, hogy felismerjük azt, hogy azért itt alapvetően úgy tűnik, hogy egy elég lényeges összefüggésről van szó, amely leginkább az elméleti kontextusok függvényében jelent mást és mást. Most maga a John Fiske az egy olyan amerikai szerző, akinek az egész iskolázottsága a brit kultúra kutatáshoz kapcsolódik, egészen konkrétan Birminghamben a 1960-as évek végén létrehozott Center for Contemporary Cultural Studies, tehát a kortárs kulturális tanulmányok központja című intézményhez, és ez volt az az intézmény, ami hát tényleg egy nagyon pici oktatási-kutatási csoport volt, ami nagyon lényeges kutatásokat indított el a 60-as, 70-es években, többek között például az olvasás és az olvasásban megnyilvánuló jellegzetes társadalmi csoportokra nézve specifikus dekódolási, vagyis jelentés tulajdonítási technikákra nézve itt voltak éppen azzal foglalkoztak, hogy az a bizonyos várakozási horizont, amiről Jausz kapcsán szó volt, az nem annyira és nem elsősorban csak korspecifikus, hanem nagyon jellegzetesen társadalmi csoportok szerint elkülönülő. Sőt, tovább mentek abban az értelemben, hogy azt feltételezték, hogy attól függően, hogy milyen politikai attitűdje, szemléletmódja van valakinek, más és más módon fogja értelmezni a különböző műalkotásokat. Tehát ugye ebbe az egész kutatásba és ennek a nyelvében már belekerül, hát hogy is van, Althusser és Foucault, tehát az a gondolat, hogy a mindenfajta diskurzus szubjektum pozíciókat jelöl ki. Tehát, hogy van akár, ez most akár egy vizuális, tehát egy képi nyelv, akár egy diskurzus, tehát egy tagolt irodalmi, vagy tehát egy verbális nyelv, vagy valamilyenfajta más nyelv, szubjektum pozíciókat jelöl ki. Mit jelent ez? Nem olyan misztikus, csak egy más elméleti kontextusban van megfogalmazva. Ha a befogadás kutatás korábban megkülönböztetett fiktív, intencionált és valóságos olvasót, akkor egy Foucault-i vagy diskurzus elemzés az mondjuk megkülönbözteti a kijelölt szubjektum, a diskurzus által meghatározott kijelölt szubjektum pozíciókat. Vagy ami ebben érdekes, ugye ebben a Foucault-i gondolatban az, hogy a beszélőnek, az írónak, a szerzőnek a pozíciója sem szabadon választott, hanem voltak éppen az a diskurzus határozza meg, amelyetben maga is részt vesz. De már a hallgató, az olvasó számára kijelölt szubjektum pozíció, az nagyjából a mondjuk a virtuális vagy a címzett olvasó pozíciójával azonos. Ami a különbség, és azért az nem érdektelen, az, hogy még egy hagyományos befogadás kutatás, ha még oly komoly szerepet tulajdonít is, különféle történeti, társadalmi, pszichológiai és a többi meghatározottságoknak, alapvetően egyének, meg csoportok, és a közöttük létrejövő kapcsolatok, közöttük létrejövő kommunikációs kapcsolatok termelőseiben gondolkodik. Ezzel szemben a viszony egy Foucault-i elemzésben megfordul, ahol az elsődleges, ami prioritást élvez, az a diskurzus, maga a diskurzusnak, tehát a jelentést tulajdonító nyelvhasználatnak a léte az elsődleges, abban az értelemben, hogy a diskurzus az, ami mint egy hatalmánál fogva kijelöli azt, hogy aki ebben részt vesz, az hol, hogyan vehet részt, melyek a lehetséges, elfoglalható szerzői pozíciók, bizonyos fajta megnyilatkozás milyen szerzői pozícióhoz rendeli hozzá a megszólalót, illetve melyek a lehetséges kijelölt befogadói, értelmezői pozíciók, amelyek egyáltalán itt elgondolhatók, a diskurzus által megengedettek. És ha ebből indulunk ki, akkor a birminghamiek úgy lépnek tovább, hogy azt mondják, hogy azért ez nem végzetszerű. Ez a kijelölt szubjektum pozíció, tény, hogy a diskurzus, tény, hogy a szöveg kijelöl egy szubjektum pozíciót, ami ebben az értelemben az ügynet adekvát dekodolásnak, vagy a szerző által elképzelt ideális olvasónak a jelentés tulajdonítási értelmezői stratégiá, vagy ahhoz hozzárendelt pozíció, de hogy a befogadók igenis ezzel kapcsolatban különböző módon foglalhatnak állást. Az egyik lehetőség az, hogyha az ember egyszerűen elfoglalja azt a szubjektum pozíciót, amit a diskurzus kijelöl a számára, ami voltaképpen a szövegnek a domináns olvasatát jelenti, és rendszerint az uralkodó osztály szempontjából megfogalmazott olvasatát. A másik lehetőség az az, amikor a befogadó, az olvasó olyan mértékben elutasítja azt a szemléletet, azt a hatalmi rendet, amelyet a diskurzus számára közvetít, hogy eleve szisztematikusan és következetesen részben megfordítja a magát a közleményt, részben folyamatosan a saját szempontjából kiindulva alternatív jelentéseket fogalmaz meg. A harmadik lehetőség pedig ilyen valamilyen fajta folyamatos alkudozás, folyamatos egyeztetés, a saját tudás és a szövegvilágában megnyilvánuló tudás között. Ugye érdemes arra gondolni, és hát ezt média kutatásokban dolgozták ki először igazán részletesen, hogy mondjuk hírek. Ugye lehet a híreket úgy hallgatni a rádióban, vagy úgy nézni a tévében, hogy én belehelyezkedem abba a pozícióba, ami ezeknek a hírszerkesztőknek számomra kijelölt pozíció, tehát, hogy egyrészt ez egy hiteles, informatív tájékoztatás, amelynek ők minden szaváért jót állnak, és hogy sem olyan mértékben tárgyilagosak, hogy én nekem semmiféle elfogultságtól tartanom nem kell. Ilyen a világ. Ezt lehet róla tudni. Ez egy lehetséges szubjektum pozíció. Egy másik lehetséges pozíció, amikor én alapvetően gyanakszom, mikor azt mondom, hogy ezek az elejétől végéig hazudnak, ezek át akarnak engem ejteni, ezek azt akarják, hogy nem egyszerűen engem személy szerint átejtenek, hanem olyan dolgokat mondanak nekem, amelyek arra szolgálnak, hogy azt is elfogadjam a saját életemben, amit elviselhetetlennek és felháborítónak tartok, és ebben az értelemben egy módszeresen, mondjuk így opozicionális olvasatot állítok elő. Tehát, hogy ha nem is azt jelenti, hogy mindent a víz, tehát azt mondták, hogy megy, én azt mondom, hogy jön, de mégiscsak egy módszeresen ellentétes olvasatot építek fel, tehát minden egyes kijelentésnek megpróbálom a saját világomnak megfelelő fordítását, olvasását létrehozni. Ez minden többé-kevésbé diktatórikus rendben, ugye egy teljesen természetes gyakorlat, hogy amikor azt mondták a hírekben, hogy rendeségi szabadságát tölti a Krimben, akkor a fenntartásokkal élő rádió hallgató elkezdett gondolkodni azon, hogy most raportára hívták azt a bizonyos pártfőtitkárt, és azért tölti rendeségi szabadságát a Krimben, ugye a nagy Szovjetunióban ki akarják nyírni, és ez a, ugye a gyógykezelés ennek az előző fázisa. Tulajdonképpen el sem utazott, de valami más probléma. Szóval teljesen mindegy, folyamatosan valamilyen fajta alternatív olvasat jött létre. Ebben azért ebben egy opozícionális olvasat. És egy harmadik lehetőség az, amikor van egyfajta nyitottság az új információra, de ezt folyamatosan egyeztetni kell egy ilyen sajátos alkudozásban a hírközlőnek az álláspontját, azzal az állásponttal, ami az enyém, hogy miből, mennyit, hogyan, milyen értelmezésben vagyok képes elfogadni. Ez egy meglehetősen tudatosan kialakított várakozási horizontot és egy ahhoz képes kialakított jelentés tulajdonítási értelmezési gyakorlatot, befogadói stratégiát feltételez. Hát még ezekről a dolgokról lesz szó, akkor én most itt abba vagyom úgy, hogy amiről a következő alkalommal mindenképpen még beszélni kell, az a magának az irodalomnak, az irodalom létrehozásának és forgalmazásának és befogadásának egy olyan modellje, ami egy egészen más szociológiai hagyományhoz kapcsolódik, mint amit mondjuk a Mannheim vagy a Bourdieu képvisel, ez pedig az úgynevezett szimbolikus interakcionizmusé, amely mint jellegzetes kollektív tevékenységet fog fel minden társadalmi tevékenységet, tehát olyan, abban az értelemben kollektív, hogy számos ember együttműködését feltételező tevékenységekről van szó. Itt arra kell gondolni, hogy nem csak meg kell írni azt a szöveget, hanem azt a szöveget ki kell szedni, azt ki kell nyomtatni, ahhoz papír kell, ahhoz festék kell, be kell kinyomni, fölvágni, bekölteni, forgalmazni, könyvtárba vinni, könyvtárból kikölcsözni, és így tovább. Tehát, hogy voltak éppen a mindenkor érvényes irodalom definíciónak a fenntartója, az nem egyszerűen a szerző, meg nem egyszerűen az irodalomkritikus, hanem a legkülönbözőbb módon együttműködő embereknek egy nagyon érdekes hálózata. Úgyhogy akkor majd ezzel folytatom a következő alkalommal.
Eper, első pesti egyetemi rádió.
Veszeli Anna előadását közvetítettük az ELTE bölcsészkaráról. Az esztétikai tapasztalat a befogadási folyamat. A felvétel 2005. áprilisában készült.